Konyha, sör, főzés. Így főzök sört a konyhában. Kellenél a címnél többet mondani ahhoz, hogy a férfiak felkapják a fejüket? Jó, talán még annyit, hogy az otthon készült sör ugyanolyan jó minőségű lehet, viszont jóval olcsóbb, mint amit egyébként vásárolunk. Persze erről a témáról korábban is jelentek már meg könyvek, szakszerű írások, de Muha Attila olyan hangulatú és olyan fotókkal ellátott kötetet ad az olvasó kezébe, ami még annak is gondolatébresztő és incsiklandó, akinek amúgy eszébe nem jutna otthon pepecselni ilyesmivel. Humora van, szeretet van benne, elsősorban a jó sör iránti szeretet, olvashatunk benne a kezdeti kudarcokról, és persze nem csupán a sörfőzés alapjaival ismertet meg minket a szerző.
Én személy szerint amúgy is szeretek otthon főzni. 4 óra alatt egy emberi gulyást meg lehet főzni, vagy egy igazán komoly kaja, ahhoz kell 4 óra, na hát annyi idő alatt meg lehet főzni egy jó adag sört is.
Az mekkora az a jó adag?
15-20 liter, szóval 30-40 üveg, és akkor...
Mennyit kell még várni utána, hogy meg is kóstolja az ember?
4 hetet, a türelmét is kikezdi az ember. Mert ezt csak egyszer kell megcsinálni, mert hogyha beállítunk ilyen fázisokat, és mondjuk hetente főzünk, vagy 2 hetente egy adagot, akkor nem lehet probléma.
Kell hozzá pince, vagy valami hűshelyiség?
Leginkább egy spice. Attól függ, hogy ki milyen tájolásban lakik, de jó egy pince, ahol tudunk mondjuk az érleléshez tartani ilyen 12-14 fokot, de a kezdeti 20-24 fok az mindenkinek megvan egy otthoni lakásban, úgyhogy az előérlelést azt problémamentesen meg lehet oldani, aztán csak annyi, hogy ki kell találni, hol legyen az a utóérlelése szükséges 12-14 fok.
Azt néztem a könyvedben, hogy tulajdonképpen otthoni konyhai eszközökkel el lehet kezdeni ezt a dolgot, aztán az ember profivá válik, akkor beszerzi a fontosabb edényeket.
Ez így van. Én például, amiben a paradicsom levet szoktuk befőzni egy ilyen 30 literes főzőedénybe, azzal kezdtem az egészet. Aztán nem történt semmi változás, csak úgy gondoltam, hogy jó, ez megér annyit, hogy most akkor vegyek egy komolyabb rozsdamentes acélüstöt. De persze el lehet kezdeni. Az a műanyag üst, amire a kotyogót szereljük, ahol az élesztő ugye erjed, meg így elkészül eleve a sörlé maga, az egy műanyag bödön, szóval az nem nagy befektetés. Meg esetleg fajsúlymérőt kell beszerezni, utána nagyon könnyen és szinte, hogy is számoltam ki nagyjából, hogyha szabad ilyen összeget mondani, ilyen 150 forint max egy üveg sör, amiből ki tudunk hozni magunknak otthon. Tehát ez a maximum, de ez már azt jelenti, hogy egy jóféle ipát, amiben többféle komló kell, meg mindenféle maláta maguk.
Neked ez a sör iránti vonzalma, de ez mikortól datálódik, vagy hol van ennek a gyökere?
5 évet Csehországban éltem. Először Ústinadlabenben, ott tanítottak meg az emberek arra, hogy mielőtt elkezdek sört inni, akkor egyek is valami finomat, leginkább ilyen zsírosat vagy testesebb kaját, mint például olyat is, amit a könyvben felsoroltam.
A csülök? A barna
sörben? De az már azért az komolyabb, de ilyen, akár egy sörkorcsolyával is kezdhetünk, mondjuk egy kis nyíva golyóval, ugye ezek egy ilyen kék sajtból készült sajtos vajas kis golyócskák, amit így kiflire ilyen kis katonaként lehet eszegetni sör mellé, és az a kék sajt az annyira eltelítődik a fokhagymával együtt, hogy ha éhesik is vagyunk, az rögtön így kifesti a szánkot így belülről, és arra lehet inni. Ott kezdődött az egész, így előtte nem is nagyon figyeltem, hogy mi ez a lé, de ugye ott helyiekkel haverkodtam, és akkor előbb-utóbb így magáévá tett ez a környezet, úgyhogy elkezdtem figyelni a sörökre.
Én azt láttam, hogy neked tetszik például a csehek sörivó kultúrája is, meg ahogyan kihozzák, ahogyan leteszik kérdés nélkül, hogy ennek megvan egy ilyen rutinja.
Azt tetszik az egészben, hogy Csehországban, mint hogyha barát lenne rögtön a pincér. Itt is köszönnek, de Csehországban a pincérek a hangjukban is, meg ahogy ránéz az emberre, az nem tudom, hogy csinálják, de tudom, hogy a barátom onnantól kezdve, amíg leülök az asztalhoz a haverokkal, addigra már látja, mondjuk 4-en vagyunk, ahogy leülök, ott rögtön ott van a 4 korsós, nem kell itt így 10 percig könyörögnöm, meg eleve mi kihozza az étlapot. Tehát tudja, bementünk a kocsmába, hát mit fogunk inni, sört, nem? Azt.
És aztán hozzá a következőt.
Aztán hozzá a következőt, mert van egy ilyen kis titkos, nem tudom, jelük, ezt inkább kisebb kocsmákból láttam, hogy ahogy kihozza a sört, és hogy így fogy a sör, és már csak az aljában van mondjuk egy 2 kortnyira való, akkor ezt figyeli távolról, és akkor annyit se kell csinálunk ott szólni, hogy szeretnénk még egyet, vagy hasonló, hanem így ő látja, hogy annyi van, rögtön hozza ki, meg se kérdés. Vissza lehet utasítani, de nem szoktuk.
A 10 parancsolatodban mit jelent az, hogy a házi sör alját hiába ne id?
A szüretlen, pasztorizálatlan sörnek, tehát ahogy becukrozzuk a sört a végén, és lekupakoljuk, beüvegezzük az egészet, akkor még ott a maradék élesztő elkezd dolgozni a cukorral, és az élesztő, hogy lebomlik, akkor van egy kis mellék terméke, ami folyamatosan lesüllyed az üveg aljára, egy kis ilyen fehér összefüggő réteg lesz. meg lehet inni, de ez ilyen erősen élesztős ízű, mint hogy kenyeret enni. Valaki szereti felrázni így a végén, és még itt beleönti, én konkrétan nem.
A játékok hogyan kerültek be?
Ezek vicces játékok, egyértelműen.
Arról azért... szólnak, hogy minél többet ígyunk, ugye?
És, de viszont van benne egy kis ilyen stílus ennek az egésznek legalább. Csehországban ott tapasztaltam meg ezeket a játékokat, ott mutatták, amikor leültünk a haverokkal így munka után egy-két korsóra. Az nem volt nekünk elég egy idő után, hogy például sakkoztunk sokat sör mellett. Azt ketten tudják, de ezek a játékok, amik a könyvben szerepelnek, ezt így akár 4-6-10, attól függ, hányan ülünk az asztalnál. Elmondok egy vicceset, ami séta az erdőbe is vissza. Ehhez kell egy pohár sör, lehet korsó is, de ahogy említettem a könyvben is, abból az erdőből még senki nem jutott ki, szóval a pohár sör, és ami errefelé nagyon ismeretlen ital, a mentalikör, ilyen zöld színű likőr, tehát és akkor séta az erdőbe, amennyit leiszunk a sörünkből, azt fel kell tölteni ezzel a borsmentalikőrrel, akkor értünk be az erdőbe, hogyha így átváltott az egész zöld színűbe, mert amúgy ilyen nagyon zavaros barna színe lesz az egésznek egy ideig, utána kitisztul zöldé, akkor vagyunk az erdőbe, de ki is kell jutni, fordított folyamat, iszogatjuk a likőrt lefele, bele ugyanannyi sört vissza, és végül addig, amíg már csak sör nincs a poharunkban. Na, és azt még meg kell inni, mert hát mégse hagyhatjuk ott a sört, ugye. Próbáltok játszani velem ilyet a csehek, de mondtam, hogy azért nekem is van eszem.
Mi az oka, hogy angol típusú sörök vannak a könyvedben? Mert hogy cseh sörökről beszéltünk eddig.
Ez azért van így, mert nem akartam még annyi pénzt befektetni ezekbe, ugyanis a lager típusú söröknek az utói éréséhez 2-3 Celsius fok szükséges, mondjuk 4-5-6 héten keresztül.
Kéne egy hűtőkamra.
Kéne egy hűtő konkrétan, mondjuk egy 100 literes, amiben be tudok pakolni 30-40 üveget, ez még sok, ezt majd később, tehát ennyi. Egyszerűbben el lehet érni a feltételeket, mint egy láger sörhez, a cseh típusú söröknél. Van, amikor jönnek haverok hozzám, és mondjuk van egy adott friss főzetem, akkor rögtön már tunkolom az orrukkal, hogy ezt kóstold meg, és ott állok a feje fölött, még el nem mondja őszinte, hogy milyen finom.
Van erre már szabályozás, hogy mennyi sört főzhet az ember otthon magának?
1000 litert. Na azt, aki megissza.
Konyha, sör, főzés. Így főzök sört a konyhában. Muha Attila könyvét az Atinam kiadó jelentette meg.